Rádióegyetem. Mesétől a regényig. Önállósult kisepikai műfajok. Sárdi Margit előadása.
Na jó, hát a mai alkalomra elég sok minden maradt. A múlt alkalommal nem maradt időm az önéletírásra. Így aztán ma egy kicsit sok van. Akkor csak úgy nagyon sommásan mondom, hogy mi nálunk speciális helyzetben van az emlékíró irodalom, mert nálunk a szép próza valójában nem fejlődött elég gyorsan, a 17. század az határozottan mélyrepülés a szép próza számára. Tehát a közönség a század végére, a 17. század végére, hogy Isten igazában már igényli a világi olvasmányt, prózai olvasmányt, de még nincs. Szép prózai műfajaink nagyon kevéssé vannak, így aztán mi nálunk az önéletírás az speciális helyzetben van, és az többé-kevésbé a regény funkcióit is ellátja. El tudja látni, mert voltak éppen az önéletírás, nem tudom, hogy maguk esetleg még hallottak ilyen elképzelést róla, hogy az önéletírás az voltak éppen a valóságot ábrázoló történetírói, vagy történelem segédtudományi műfaj volna. Ó, dehogy! Az önéletírás az egy szintiszta szép prózai műfaj, amelyben az ember megalkotja önmaga szobrát. Tehát az Isten igazából a valóság elemeit ötvözi, de fikciós koncepcióba. Ez pszichológiailag egy kicsit bonyolultabb a helyzet, de abban most nem kezdek bele, hogy milyen pszichés funkciókat lát el ilyen módon az embernek az önéletrajzi emlékezete. Maradjunk ennyiben, hogy emiatt tud szép prózai olvasmányként funkcionálni az önéletírás, és funkcionál is. Tehát mi nálunk az önéletírásokat úgy másolják és adják kézről kézre, mint másodt a szép prózai olvasmányokat. Nyomtatásban nem jelenik még meg a korban egyik sem. A legelső, ami majd nyomtatásban meg fog jelenni, az Bethlen Katának az önéletírása lesz, de az csak 1760. Ha hol van az még? Jó. De hát minden esetre a nagy barokk emlékírás, Kemény János, Bethlen Miklós és Rákóczi Ferenc az regényszerű, nagy koncepciójú alkotás, amiben a szerző a hős szerepét tölti be, igazából szerkezetét tekintve, vagy megvalósulását tekintve az önéletírás modernebb, mint a korszak szép prózája, mert benne az író egyéniség megtöbbszöröződik. Ott van benne a cselekvő én, aki a múltban csetlik-botlik, ott van benne a narratív én, az elbeszélői én, aki ezt ugye a következményeknek, a jelennek az ismeretében megítéli, hogy a egykori cselekvő önmaga hogy csetlet-botlott annak idején, és a narratív én is konstrukció, az is egy fikció, nem azonos tulajdonképpen a szerzővel magával, hanem azzal az én képpel, amit a szerző magáról látatni akar. Hát ne tévesszék össze a kettőt. Lözsön, aki az önéletírásokkal rengeteget foglalkozott, fogalmaz így, hogy a önéletírásnak a szerzője nem az, aki megírja az igazat a maga életéről, hanem azt ígéri, hogy megírja az igazat a maga életéről. Hoppá, ez azért különbség. Ez azért különbség. Tehát mi ezt látjuk. Most ez a három író egyéniség legkevesebb két esemény síkot határoz meg. Az egyik a múlt, amiben folyt a cselekmény, a másik pedig a megítélésnek a jelene, amiből reflektál az egykori időszakra. És hozzáteszem, hogy olykor-olykor bizony előbukkan a megírás jelene is. Nem a reflexió jelene, hanem a megírás jelene, vagy esetleg a jövő fölbukkan. Tehát igazából egy aszimmetrikus szerkezetű, nagyon bonyolult időszemléletű mű az önéletírás, és ilyen szempontból jóval modernebb, mint a korszaknak a regény kompozíciói. Tehát ennyiben jó, hogy nálunk ez terjedt. A 18. században egyébként maga a regényirodalom is szívesen nyúlta le az emlékíró irodalomnak a megoldásait, tehát önéletírásokat, álnaplókat hoztak létre, hogy az elhitetés tökéletes legyen. Nos, hát ennél többet nem tudunk szentelni az önéletírásra, de ezért jegyezzük meg, hogy nálunk ennek nagyon nagy szerepe volt, és fontos funkciót töltött be. Lássuk akkor, az elmúlt órákon eljutottunk a 17. század közepétől, nagyjából a 18. század közepéig, és látjuk, hogy ez alatt, az idő alatt az olvasóközönségben erősödött az igény a szép prózai, szórakoztató célú szép prózai olvasmány iránt, az irodalom pedig egyre inkább valóban piaccá vált, ahol az olvasó maga elvárásaival befolyásolta a fordítást és könyvkiadást. Látták, hogy az olvasóknak ezt az igényét több módon elégítették ki a szerzők, miután a tiszta szép próza fejlődésvonala látták a 17. század elején törést szenvedett, több más módszert alkalmaztak az olvasóközönség igényeinek kielégítésére. Egy, hogy az egyházi irodalmi ágak világivá váltak, például ugye, hogy az erkölcsnevelés elszakadt a vallásos indítéktól, hogy a középkori példaöröksége teljes egészében a novella szabályai szerint szerkesztették meg, és ez még ráadásul a nemzeti hagyományokat is magába olvasztotta, hiszen Taksonyinál már ezt látjuk. A másik lehetőség az az, hogy az eddig nem szórakoztató, oktatásra szánt műfajoknak is a szépirodalmi jellege földúsul. Látták, hogy a KT formájú találós kérdések, azok egyre epikusabbak lesznek. Először csak találós kérdés volt valóban egy válasszal, de ezek kis anekdotikus történetekre is átalakulhattak azokká is. Úgyhogy summa summarum, körülbelül a század közepére mondhatjuk, hogy kialakult vagy önállóvá vált három kisepikai műfaj, amely a későbbiekben nagy szerepet tölt be az irodalmunkban, az anekdota, a mese és az elbeszélés. Ezek talán a szép próza művészieségét még nem csúcsponton mutatják ebben az időszakban, nem az elemzés, a lélekelemzés, a leírás az nem tartozik az erényeik közé, de nagy és teljes mélységében föl nem mért hatást gyakorolnak a szüzsé és motívum kincsünkre, és főleg, ami a mi számunkra most fontos, az olvasó rétegnek a kialakítására. Lássuk akkor sorra most ezeket a műfajokat, hogy hogyan alakulnak ki, vagy hogyan válnak elfogadott műfajokká a 18. század második felében. Első akkor legyen valóban az anekdota irodalom lévén, hogy valószínűleg ez közülük a legöregebb. Születésekor ez jellegzetesen szóbeli műfaj volt. A legősibb formájában a pletyka volt tulajdonképpen. Maga a szó, hogy anekdota, az azt jelenti, hogy kiadatlan, kiadhatatlan, tehát híres embereknek az intim történéseit tartalmazta. Az első írott gyűjtemény Bizáncban született, a Justinianus udvara mellett, ahol is maga Justinianus, de a felesége Teodora császárné, hű, annak nagyon kétes a származása, sőt, nem is kétes. Hát ott azért mindenki tudta, nem akarok pletykálkodni. Summa summarum, ők nyújtottak elég anyagot erre a kukucska irodalomra, és hát született egy gyűjtemény az ő udvaruknak a történéseiről. Ez a 6. század. Prokopiosz volt egyébként, de ezzel ne törődjenek, csak én mondom, hogy Prokopiosz volt az, aki ezt a gyűjteményt megalkotta. A középkorban ez nagyon erősen visszaszorult, ez a műfaj, csak A példairodalomban azért előfordul olyan, amelyik anekdotának tekinthető. Különösen a domonkosok, mint prédikáló szerzet, akik állandóan ugye szóban érintkeztek a gyülekezettel, azok alkalmaztak anekdotákat is a figyelem fenntartására. De Isten igazából a nálunk nem létező bolond irodalom az, amelyik gazdagon használta. Nyugati országokban volt egy ilyen, Oroszországban is volt, egy ilyen bolond irodalom, amely úgy csinál, minthogyha a bolondok írták volna, az udvari bolondok írták volna. Valójában nyilván hát előfordulhatott ez is, de nem feltétlenül így volt, hanem hát valóban a híres embereknek az intimitásait fecsegte ki. Nálunk azonban ennek nincs nyoma, se ekkor, se később. Az anekdota műfaj az reneszánszban emelkedett irodalmi rangra, és itt veszítette el a moralizálásnak a mankóját, tehát nem kellett már erkölcsi tanulság ahhoz, hogy az anekdota megéljen. Néhány jelentős itáliai alkotó volt. Egyébként úgy országonként más és más típusa terjed el az anekdotának, alfaja. Itáliában a facécia, a legnagyobb alkotója Poggio Bracciolini, de ezzel ne törődjenek. Van egy másik, aki igazából irodalmilag kisebb értékű művet hozott létre, mint Bracciolini. Bracciolini az nagy név volt. De van egy másik, aki sokkal fontosabb a mi számunkra, ez pedig Galeotto Marzio, aki Mátyás királyról írt meg egy anekdota gyűjteményt, ugye a De dictis ac factis Matti regis, Mátyás király elmés és bölcs mondásairól és cselekedeteiről. Franciaországban egy másik alfaja, bocsánat, terjed el, a Fablio. Fablio, bocsánat, az a fölösleg. Nem, nincs is benne. Fablio, úgy, ahogy írtam. Ez novellisztikusabb, mint a facécia, részletező, mesélő, és ellentétben a facéciával, amelyiknek műfaji kelléke a csattanó, a Fabliónek nem az. Tehát csattanó nélkül is novellisztikus formában terjed. Németországban sokáig eleven marad egy középkorias típusa ennek, a schwank. Ez elég népies hangú és színezetű, és a Truffával tart szoros rokonságot. A Truffára még emlékezne, hogy az nagyon népies hangú tréfa tulajdonképpen. Mindazáltal ennek a svanknak sokszor van moralizáló mellékzöngéje. A német irodalomnak ez a bolondirodalmi nagy alakja Eulenspiegel, akinek a neve az Eulenspiegel, azt jelenti, hogy bolond tükör. Bocsánat, azt jelenti, hogy bagoly tükör, de bagoly az igazából nem azt a bolondságot, hogy pszichésen beteg, hanem hogy elment az esze, nem tud helyesen viselkedni, így kellett érteni a bolondot, vagy erkölcstelenül viselkedik. Tehát és a tükör önmagában ugye a moralizálás jelenti, ezt a műfajt testesíti meg a nevével is. Na, a svank az ezt a bolond irodalmat és a népiesebb változatát a műfajnak testesíti meg. Ebben nem feltétlen kellék a csattanó, kényelmes, de epikus anekdóta típus ez. Aztán a 17. század végén, a 18. század elején a környező országokban, tehát Franciaországban, Németországban egyaránt, amikor újra igényli az olvasóközönség ezt a műfajtípust, akkor neki fognak, hogy az előző kisepikai anyagot átdolgozzák, immár teljesen világivá hangszereljék, és egyúttal a korszaknak megfelelő szűkebb formai keretbe is szorítják, csattanóra hegyezik ki, tehát tulajdonképpen az újkori anekdóta műfaj ekkor születik meg a 17.-18. század fordulóján. Különösen a német irodalomban óriási gyűjteményeket jelentetnek meg, 8-10-14 kötetes hatalmas gyűjteményeket, amely a műfajnak a terjedését nagyon jól szolgálta. Nálunk is jelen van. Közvetlen forrása ennek az anekdota kincsnek az a fölelevenített példairodalom, ahogy Marosvásárhelyi Gergelynél, Haller Jánosnál látták, de látták, hogy Taksonyi már felszabadította a morális példázatosságnak a kötelessége alól. Érdekes módon az emlékírás, nevezetesen az önéletírás is fölhasználta az anekdota műfajt. Vannak önéletírás szerzők, akik kifejezetten szívesen alkalmaznak anekdotákat, részben a jellemzés véget, részben pedig azért, mert anekdoták segítségével olyan bonyolult politikai gondolatokat ki tudnak fejezni, amelyeket így egyenes beszédben felettébb nehéz volna. Különösen Kemény János az, aki szívesen alkalmaz ilyen anekdotákat. Egyet azért elmondok. A történet hőse Ferencfi Lőrinc, akit, hogyha Balassé életművét vagy utóéletét ismerik, akkor tudják, hogy kicsoda. Ferencfi Lőrinc volt az egyik kiadója a Balassé rimai verseknek. Tudós férfiú, ugye kiadói munkát végez, és nagyon szép munkát végzett, a nyomdász jól irányította. Polgári állása szerint a császárnak volt a titkára Bécsben. Most Kemény János, mint ifjú ember, követségben volt Bécsben, és Ferencfi Lőrincnél szállt meg. Nos, ő elmondja róla, hogy valójában egy nagyon rendetlen és igen szordidus, hát mocskos ember volt, aki, hát még nem alakultak ki a hivatali ügyintézésnek a formái, tehát a leveleket ő kapta meg, és egy nagy leveles táskában vitte föl másnap a császári udvarba, még akkor nem volt meg az a Hofburg, amit önök ismernek, illetve annak még csak egy szárnya volt meg az Amalientrakt, meg hát ugye a régi a svájci udvar. Nos, indul Ferencfi Lőrinc reggel a császárhoz, hogy a levelekről beszámoljon, és hát útba ejtette a piacot, és a piacon bevásárolt, mit tudom én, a hagymát, a szalonnát, amit éppen. Hát bevásárolta, beletette azt is a leveles táskába, és így ment föl az udvarba. Most ugye az udvarban sem vált még el egymástól a privát élet, a magánélet és a hivatali ügyintézés. Tehát a császár úgy fogadta Ferencfi Lőrincet, ahogy éppen ugye a családi körében volt, a feleségével, 10-12 Habsburg főhercegnővel, meg hercegnőcskével, meg a gyontatójukkal, a komornájukkal, a törpéjükkel, meg úgy, szóval egy ilyen kisded gyülekezettel így egyetemben, és ezek után, ugye Ferencfi Lőrinc jön, húzza ki a leveles ládából a leveleket, és potyog vele a hagyma meg a szalonna. Már ez elég mulatságos jelenet, és Ferencfi Lőrincnek a jellemzését ugyan más oldalról világítja meg, mint egyébként önök azt ismernék. De még ráadásul előfordult egyszer, hogy egy eleven kappant is vásárolt Ferencfi Lőrinc, és a kisded udvari körben ott időztek a császárnénak az ebecskéi is. És amikor Ferencfi Lőrinc kinyitotta a táskát, kiugrott belőle a kappan, az verdeset ide-oda szállt, a kiskutyák rohantak utána, és csaholták, és próbálták megfogni, és körben az egész császári család dőlt a kacagástól. Hát Ferencfi Lőrinc jellemzésére ez az anekdota kiváló. Nincsen csattanója, nem is kell. Ez egy jellemkép. Nagyon jó jellemkép. P. Például Bethlen Miklóstól idegen az anekdoták alkalmazása, ő nem használ efféléket. Hosszú idő múlva ugye Bethlen Kata csak két anekdotát jegyez föl, aminek ő a hőse. Tehát ő jellemzése nem használja, csak arra, hogy önmagát hősi helyzetben megmutathassa. Most az önéletírásban vagy emlékírásban alkalmazott anekdota szintén önállósodhatott, tehát kiszakadhatott ebből a közegből, és önálló anekdotaként is megjelent mi nálunk. Nyomtatásban az első Kolumbán Jánosnak a kis verses füzete 1759-ben jelent meg első ízben. Kolumbán János, erdélyi. És még háromszor majd megjelenik a század folyamán. Egy tordai hadnagynak, tehát ilyen katonai városi vezetőnek a tréfás és mulatságos eseteit tartalmazza. De ez verses, tehát igazából még nem az igazi anekdota típus. Vele egy időben, sőt tulajdonképpen már korábban Hermányi Dienes József megalkotta az önálló magyar anekdota gyűjteményt, kettőt is, de sajnos az nem jelent meg nyomtatásban. Tehát nagyon büszkék vagyunk rá, hogy létezik, sajnos nem tudott mintaként szolgálni a több nagyon széles körben. Az egyik ilyen munkája a Püspökök élete című gyűjtemény. Ezt 1752-ben alkotta meg, vagy akkor már készen volt. Az érdekessége az, hogy az erdélyi református püspököknek a jellemképeit alkotja meg, és a jellemképekhez többnyire az anekdotikus történések is hozzátartoznak. Ennek még ma is két tucat másolatát ismerjük, tehát ez a maga idejében hallatlanul népszerű lehetett. A másik műve az egy önálló anekdotás könyv, a Nagyenyedi Demokritus rövidített címmel emlegetett gyűjtemény, az nagyot merít. Az egy olyan 1500 anekdotát tartalmaz, oly módon, hogy abban nemzetközi anyagból való anekdota, vándoranekdota, csak kettő van. Van egy fél tucat, amelyik olyan típusú, mint ismert nemzetközi anekdoták, de eredeti magyar cselekménnyel, tehát nem genetikus az összefüggés, csak tipológiai. Erőteljes lépés ez a Nagyenyedi Demokritus az eredeti magyar önálló anekdota műfaj felé, sőt a novella felé is. Hát éppen az volt a hátulütője, ami az erénye, hogy valóban élő nagyságokat is szerepeltetett benne, amitől tényleg kiadhatatlanná vált a gyűjtemény. Hát olyan eszeveszett nyomdászt nem talált volna. Ha egyetlen eszébe jutott is volna, nem jutott eszébe, de akkor se talált volna, aki ezt megmerte volna jelentetni. A Püspökök életével ki is hívta Bot Péternek az erős, nagyon erős, gúnyos támadását. Vagyis kéziratos ismertsége ellenére azért nagyon széles körben nem vált ismerté, és a novella irodalomnak a kialakulását nem befolyásolta olyan erősen, mint ahogy szerettük volna, hogy megtegye. Valójában azonban nagyon sokféle anekdotát ismer és alkalmaz. Alkalmaz jellemképeket csattanó nélkül. Főleg a püspök életrajzok ilyenek, tehát ezek csattanó nélküli, csak a jellemképre szorítkozó anekdotát. De valóban a pletyka szintjén levő anekdotája is van. Hát Szigeti Gyula Istvánnak, ő nagyon közelről ismerte az egész családját, valamennyi fiáról, lányáról elmondja, hogy milyen bal szerencsés lépések vagy események érték őket egész életükben, a felesége hűtlenségét, a fiainak az ügyetlenkedését, ezt mindet elmeséli róla. Tehát ez valóban az intimitásnak a szintjén mozog. Vannak olyan csattanós mondások benne, amelyeknek voltak éppen az epikum az elhagyható részük. Tehát igazából nem epikus csattanók, vagy bölcs, hát ez nem bölcsmondás lesz, amit most mondok, de igazából ez a bölcsmondásoknak a fajtájával tart rokonságot, csak ez, amit mondok, ez teljesen ironikus lesz, és nem lesz epikus, nem lesz bölcs. Hát egyébként Ausgetüppelt egy Mészáros Miklós nevű, tényleg Mészárosról van szó, aki megbetegedvén úgy sóhajtott föl, hogy hát ha most megtalálnék halni, az nagyon sok dolgom hátramaradásával esnék. Ha most elgondolkodnak rajta, ugye azon siránkozni, hogy ha most megtalálnék halni, de sok munkámnak a határidejét nem sikerülne betartanom. Hát egy abszurd tulajdonképpen a gondolat, és az ember igazából, ha utána gondol, nagyon jól mulat rajta. Én szeretem a mondást, és sokszor idézem. Vannak olyan csattanós mondásos történetek, amelyiknek az epikuma szükséges, de igazából nagyon szerény. Az egyik Macskási Katáról szól, aki hát nem volt igazán szép női személy, de Kemény Sámuel azért feleségül vette. De hát aztán Kemény Sámuel másfelé is kacsingatott. De Macskási Kata az nagyon jó gazdasszony volt mindemellett, és nagyon megkönnyebbíté Báros Sámuelt, úgyhogy ennek az úrnak egyéb dolga nem volna, hanem a paripák, kopók, agarak és pipa. De ő is kimélleni kívánván az asszony, előkapván egy frajt, midőn a hasán volna rajta éri az asszony, és keményen fogá keményt. Nem tudá szegény Kemény Sámuel is magát egyébbel menteni, hanem mondá, csak tégedet akartalak kimélleni feleség. Melyre mondta Kati, ugyan ne kimélyen kegyelmed engemet, ugyan ne kimélyen. Na jó, de ennél hülyébb védekezést tényleg nehezen lehetne találni, de oké, hát szóval itt most szintén egy csattanos mondással van dolgunk. Számos szóbotlást, félreértést örökít meg, de igazából amit kihoznék, az, hogy novella jellegű történeteket is megalkot, novella szerkezeteket. Vannak olyan történetei, ahol kifejezetten jellemkomikumot alkalmaz, ez pedig például a pápai Párész Ferencről, az ő nevét nyilván ismerik, a fiáról, Imréről szóló történetsor, akit hát elért a nagy emberek fiának a végzete, hogy nem volt olyan tehetséges, mint az apja, és hordania kellett az apja hírességének a keresztjét. Nyilván elég nagy trauma volt az neki, hogy sosem tudott az apja ő helyes nyomdokaiba lépni. Most ő neki a saját problémája, meg a nőkhöz való viszony úgy látszik betegesen tartott a nőktől, nem is nősült meg soha életében. Most az ő róla adott kép, az kifejezetten a jellemkomikumnak, ennek a két vonásnak a kihegyezésére épül. De alkalmaz egész történet sorokat is, amelyek egymást okozzák, például pápai Párész Ferencről, aki többször is nősült életében, és a második felesége az elég szűkmarkú volt, és pápai Párész Ferenc a felesége és az egyetemi, nem egyetem volt nagyenyed, bocsánat, a főiskolai legényeknek az összeütközését ábrázolja egy hosszú epikumban. Ez egyébként például a beszédhiba kicsúfolása is, ez sejpített a második felesége, tehát így idézi őt, hogy pápainél sírva sejpen megbeszélé pápai Ferencnek, mit cselyekedett volna az átkozott jegény zágoni. Tulajdonképpen még erőteljesebb a novella szerkezet akkor, hogyha kis emberekről szól, vannak ilyen népi tréfa csinálói, Kovács Marci például, ő is megemlékezik arról a Vida Istvánról, aki Kolumbán János füzetének, verses füzetének a főhőse volt. Néhány anekdotát róla is följegyez. Tehát itt egész novella szerkezetek is fölbukkannak, sőt, novella típusú eseményt úgy is megalkot, hogy a történet a bűntől a bűnhődésig vezet el, vagy a szegény sorsú gyermek helyzetéből a felevelkedésig. De hát igazi novella szerkezetekkel is van dolgunk. De hát mondom, sajnos nem vált ismerté ez lett volna pedig az igazi jó, mert hazai anyaggal dolgozott. De nem ez vált ismerté, hanem a külföldi anekdota gyűjteményeknek az anyaga. A külföldi anekdota gyűjteményeket két szerző tolmácsolta nagy gyűjteményben a magyar nyelven. Az első Kónyi János volt. Szegény, nagyon szegény nemes családból származott, úgyhogy katonának, először mészárosként kereste a kenyerét, aztán katonának beállt, és a strázsamesterségig vitte, ami olyan, mintha azt mondanám, hogy főtörzsőrmester. Tehát nem egy nagyon magas rangra, tehát katonatiszti rangig nem vitte. Szerény latin ismeretei voltak, de a német nyelvet beszélt szinten ismerte. Nem irodalmi szinten, de beszélt szinten ismerte. Isten igazából ő noha nagyon alacsony szintű közönségnek, a saját közegének ír, elég nagy kultúrtörténeti missziót hajt végre. Az egyik előbeszéd előjáró szavában van. Együgyű olvasók, kik a fő stílusnak megértésével magukat terhelni és törni nem akarják, más újabbal, mint Markalf, Árgyiros, Brunswick, Apollonius históriáival és több ilyetén régen koholt esméretes óságokkal, melyek már nagyobb részén még a mezőns erdőn tartózkodó írástudatlan pásztoroknál is hathatós esméretségben állnak, nem dicsekedhetnek. Hát az olvasók ezeket már unják. Ő tehát újat akar fordulni, kifejezetten vitéz bajtársaimnak kérős ösztönzésekre, kiknél az idegen nyelv még mostoha. Tehát ezért vesz magának annyi éjszakai időt, hogy ezeket a munkákat németből magyarra fordítsa. Tehát elég alacsony közönségnek szánja a munkáit, de nagyon fontos hitszerepet tölt be. Amiről mi beszélünk, ugye az az anekdota gyűjtemény, az 1782-ben jelent meg, és az a cím, hogy a mindenkor nevető Demokritus. Megint csak Demokritus nevével találkozunk, és ez nem véletlen, tudják, hogy Demokritosz volt a nevető filozófus az ókorban, tehát az efféle gyűjtemények szívesen tűzik az ő nevét a homlokukra. Ez az első nyomtatott prózai anekdota gyűjteményünk. Német eredetiből dolgozott, főleg egy, mit tudom én, 12 kötetes Vademecum gyűjteménynek az egyik kötetét aknázta ki, de számos más munkát is alkalmazott forrásként. Előjáró beszédében a műfaj hasznosságát még mindig elő kell hoznia, pedig hát az anekdota nem a hasznosságáról népszerű, de hát részben ezért, ezzel támogatja meg önmagát, részben az egészséges vidámságnak a jogait hirdeti. A kelletekors illendő helyen szólandó tréfa, a kellemetes társaságnak oly íze, mint a só az ételnek, mondja. Mert mindenkor komor és gondolkodó tekintettel lenni kedvetlen és egészségtelen. Mindamellett azonban ugye hasznot is tulajdonít a munkájának, a mulatság egyedül magában haszontalan és idővesztő, hanem ha a mulatság a haszonnal, a erkölcsi tanulsággal egyesül, akkor különös érdemre és becsre méltó. Hát ez volt az ő elképzelése az anekdota gyűjtemény fordításában. Számos története lehet ismerős önöknek, és sokat használt föl belőle Móra Ferenc, amit talán ismernek, van közötte olyan, hát ezt sokan felhasználták, ezt a történetet, vajon ezt ismerik-e? Bár van manapság ilyen vicc, amelyik ebbe a csokorba tartozik, de nem ezt a cselekményt pontosan tartalmaz, ez pedig a Jelbeszéd című történet. A lényege, hogy egy bolond és egy tudós ember egymással jelek segítségével kezd társalogni, amit mutogatnak az egy új, két új, három új tenyér és ököl, néha más jelek is előfordulnak, esetleg tárgyakat is belevonnak olykor-olykor. A csattanója a dolognak az, hogy ezt a jelekkel folytatott társalgást a tudós ember filozófikus magasságokban folyónak gondolja, tehát azt gondolja, hogy az isteni személyek egy-kettő-három személyéről, a világ egységéről, vagy az istenség egységéről beszélnek, miközben a bolond, vagy tudatlan, alacsony sorsú ember csupa brutális fenyegetést ért alatta, egy szem, két szem, kiszúrom a szemét, ököllel, pofonütöm, tehát csupa fenyegetést, vagy agressziót olvas ki belőle. Most ez a Jelbeszéd történet már megvan Kónyinál, és ezt aztán felhasználja Mikszáth Kálmán is, Móra Ferenc is, hát ezt mai napság egy rendőr és egy indián találkozásánál folytatott jelpárbeszédben hallottam. Nem hallották? Nem hallották? Na nem baj. Na, itt volt az utolsó megvalósulása, amit ismerek. Vagy egy másik történetet hozok elő, azt a Jóka ördögének nevezzük mi, mert Arany János Jóka ördöge címmel írta meg, nemzetközi címe az ördögnél is gonoszabb asszony. Ez megvan ugye Kónyinál, és majd Arany János is megverseli. A lényege, hogy az ördög feleségül vett egy embernőt, de annyira gonosz volt, és ronda, és rossz, hogy megszökött tőle, és aztán a földön különböző kalandokba keveredik, egy szegény emberrel szövetséget köt, hogy pénzt szerezzenek, megszáll egy gróf kisasszony, király kisasszony, mindegy, és megegyeznek, hogy ha a gróf kisasszony beteg lesz, és a szegény embert elhívják gyógyítani, akkor ő kiszáll belőle a gróf kisasszonyból, és akkor hát a pénzen megosztoznak. És ez megy is kétszer, vagy akárhányszor, ám az egyik kisasszony igen megtetszik az ördögnek, és nem akar kiszállni belőle. Hiába mondja neki a szegény ember, hogy parancsolom neked, hogy hagyd el. Nem hagyja el. És akkor kínjában végül azt kiáltja a szegény ember, hogy eredj ördög, mert jön a feleséged. Na és akkor aztán az ördög futva távozik a helyszínről. A történetet hallották már? Azért valakinek is. Magyar népmesékben is megvan Székely menyecske, vagy Székely, valami efféle címe volt, igen, így van. Így van, mindig fordítottat csinál, mint ahogy a férje mondja. Széna vagy szalma, igen. Jó, szóval ez volt az a történet valóban. Vannak benne még olyanok, amiket önök ismernek, az egyik a Fókusz Kovács történet, amelyet a Gesta Romanorumnak a tárgyalásakor meséltem el önöknek, de hát ez még visszatért Kónyinál. És van még egy történet, ami utána még mindig fog terjedni, Dugonics Andrásnál bukkan föl, nagyon többeknél is fölbukkan, és egy népmesébe is beszivárog ez a Prücsök Miska történet, aminek a lényege az, hogy valaki, teljesen mindegy, most éppen Prücsök Miska, de bármi jó, amelyiknek kicsi rovar a neve. Tehát Dongó Miska is előfordul, vagy Dongó Mihály, kék mindegy. Vagy Szunyog, bármi jó, ami ilyen pici állat. Ez hamisan keveredik mindentudó csodadoktor hírébe, és hát amikor már nem ő maga idézi elő a meggyógyítandó betegséget, akkor már bizony baj van, és hát egyszer hiába, vagy nem a betegséget, esetleg azt a lopást, aminek a tárgyát meg kellene találnia, akkor baj van. És amikor a király gróf kék mindegy, elhívja őt, hogy a lányának, feleségének a gyűrűjét megtalálja, nem tudja megtalálni, mert azt nem ő lopta be el. Így aztán kínjában elkezdi számolni, na ezt viszont tényleg megint ismerhetik a rajzfilmekből, elkezdi számolni a fogásokat, amit az utolsó vacsorakor behoznak neki. Ez az első mondja, ez a második és ez a harmadik. És akkor ugye a kukta, a szakács meg az inas, akik hozták be, azok mind azt hiszik, hogy tényleg rájött arra, hogy ők lopták el a gyűrűt, és hát ők is pénzt adnak neki, hogy hallgasson. A gyűrűt visszaadják, és ezt ő egy firnyák módon végül is visszajuttatja a királynak, grófnak, mindegy. És hazafelé menet, ugye kincsekkel megrakodva megy már, de van egy tanácsadója a királynak, aki csak nem hiszi el, hogy ő tényleg ilyen mindentudó, és egy ilyen rovart, ami a neve, tart a markában, és kérdezi tőle, hogy na, valóban elhiszem, hogy mindentudó vagy, ha megmondod, hogy mi van a kezemben. Mire ő? Hát persze kék fogalma nincsen róla, hogy mi van benne, és úgy sóhajt föl, hogy a neve benne legyen, hogy na, prücsök, most megszorultál, vagy na, dongó, izzadsz most, és hát akkor ugye kiderül, hogy tényleg mindentudó kell, hogy legyen, mert ezt is eltalálta. No, ez a Prücsök Miska történet szintén előfordul még másoknál is, népmesévé is alakult át. Hát Isten igazából a mű maga, hát nem az esztétikai minőségével dicsekszik, hanem azzal, hogy milyen jól, mennyi szüzsét közvetített a következő generációkhoz. A másik szerző, aki anekdota gyűjteményt tett közzé, Andrát Sámuel, szintén két kötetben, 1789-90-ben. Ez az első olyan gyűjteményünk, amely az anekdota műfaj megjelölést a címében hordozza, elmés és mulatságos rövid anekdoták. Két részre osztja ezt a műcsoportot. Az első részben nincsen nő szereplő, vagy legalábbis főszerepben nincsen, a második az inkább fehér személyekről szól. De hogy a női nemnek eleget tegyen és kihúzza a bírálatok méregfogát, az első 10-12 történet a példaszerű asszonyokról szól. Tehát hősies és önfeláldozó nőkről hozza az első példákat. Itt van például benne a szigetvári nőnek, a férfi ruhában harcoló szigetvári nőnek a története is. Andrát Sámuel szintén számos olyan történetet, ő is német eredetiből dolgozott egyébként, ugyanabból a Vademécumból, csak későbbi kötetekből. Nevezetes történetek találhatók őnála is. Például a Weinsbergi asszonyok, amit a múltkorában egyszer mondtam önöknek, tehát hogy a hátán viheti ki a osromlott várból mindenő azt, ami a legkedvesebb neki. Az első történetet, amiből a Cinkotai kántor történet lesz, ő fogalmazza meg. A Cinkotai kántor, de nem a kántort, a papot hívta magához Mátyás, és tett föl neki három ravasz kérdést. Arra mindre megfelelt, és végül, mikor ugye az volt a kérdés, hogy mit gondol a király, mondta, hogy a király azt gondolja, hogy a Cinkotai pap áll előtte, pedig a kántor az. Benne van az a történet, hogy a fináncot, tehát akkor ugye még fináncnak hívták a vámost, úgy játssza ki valaki, hogy macskákat rak egy zsákba, és hát egyre mondja a vámosnak, a fináncnak, hogy ne bontsd ki, mert kiugrik a macska. Ne bontsd ki, mert kiugrik a macska. Na, most csak kibontja. Persze, rohannak el a macskák, vagy éppen nála kutya van kint, teljesen mindegy. Végül aztán ugye ő ebben a történetben a birkát visszateszi a zsákba, és úgy ballag vissza a vámhoz, és mondja, hogy hát ezer a szerencsét, hogy sikerült megfognom, de most már tényleg nyennyisd ki. A finánc sajnálja, hogy az előbb tényleg eleresztette a kutyát, macskát, mindegy, és átereszti őt a vámon. Ezt a történetet, vagy ezt a szüzsét Tömörkény írta novellává. Az elektrika masina elárulja a lopót történet, az a frissen felfedezett elektromosságnak a hatását használja föl. Hát a tolvajt úgy mutatja ki, hogy körbeállítja a háznépet, és egy elektrika masinával bezáratja az áramkört, és hát akkor még csak kicsiny árammal megrúgatja őket, és azt mondja, hogy de a következő alkalommal, ha nem jön elő a tolvaj, nem adja föl magát, akkor olyan erős olyan erős rúgást fog kapni, hogy kezelába eltörik. Hát a harmadik kísérlet előtt valóban eljelentkezik önszántából a tolvaj, mert megijed. Nem emlékeznek rá, hogy ezt a történetet kihasználta föl? Hát ha csak filmen látták, akkor nem találták meg, de ez az aranyembernek az egyik története, tehát a barlangban Fácia Negra ezzel a módszerrel riasztja meg a román jobbágyokat az esküvőjén. És még egy kedves történet, amit Móra Ferenc is felhasznált, és akár hiszik, akár nem, a mai humorirodalomban, kabaréirodalomban is fölbunkant Nagy Bandó Andrásnál, ez a bíró uramat kivévén. Ismerik a dolgot? Hát a bíró egy olyan rendeletet hozott elég ostobán, hogy őt ki kell venni mindenből. Most úgy mondom, ahogy talán jobban ismerik, Móránál ez úgy hangzik, hogy kivéve a gyevi bírót. Ez így azért jobban ismerős, igen. És akkor ugye a következő lépés az az, hogy ez Mátyás király történetként szólal meg Móránál, hogy Mátyás királyt ugye börtönbe vetik, mikor áruhában járt, mert nem tudta ezt a törvényt, és nem vette ki a gyevi bírót, ám a következőkben, amikor ő levelet ír, akkor már pontosan tudja, hogy mindenből ki kell venni. Tehát azt mondja, a király üdvözli az egész gyevi községet, kivéve a gyevi bírót. Azt rendeli el, hogy mindenkinek elengedi az adóját, kivéve a gyevi bírót. Húsvétkor mindenki a vendége legyen, kivéve a gyevi bírót. Nagy kanállal egyen a kanalat, hazavihesse, kivéve a gyevi bírót. Na ez volt az a történet, ami Andráttól származott a továbbiakra át. A 19. század második felétől kezdve látják, megfinomítják ezeket a történeteket, szépirodalmivá teszik, többnyire magyar közegbe helyezik át az itt még jellegtelen történeteket. Péceli József, Versegi Ferenc, Józsika Miklós a század első felében, Kemény Zsigmond, Vasgereben, Jókai, Arany János, különösen Mikszáth Kálmán, és a századforduló után még Móra Ferenc és Tömörkény, de Gárdonyi is jó alaposan felhasználják ezt. Bizonyos történetek, látják, népmesévé alakultak, bizonyos történetek pedig a mai napig a közgondolkodás részei maradtak, tehát közkincsé váltak, 101 detektív históriában, vagy mit tudom én, apró történetekben, és kabarészerzőknél, műveltebb kabarészerzőknél fölbukkannak. Hofi volt ilyen, és Nagy Bandó András, aki ezt a kincset alaposan kiaknázta. Tehát nem csak a kialakuló regény és elbeszélés irodalomra, hanem a közgondolkodásra, a közbeszédre is erőteljesen hatott. A másik műfaj, amiről beszélek, az a mese. Nem az a népmese, amiről a fél év elején beszéltünk, hanem a műmese, az irodalmi mese, ami ebben az időben alakul ki, noha az első időben valóban a népmesének a hatását látjuk rajta. Húzamos ideig az ennyire fikciós történet az irodalomban eléggé tilos volt. Emlékeznek rá, hogy Zrínyi Miklós a Szigeti Veszedelemnek az előszavában még mentegetődzik, hogy fabulákkal kevertem a históriát. Tehát fikcióval keverte a történetileg hiteles munkát. Tehát nem vált díszére egy munkának, vagy legalábbis mentegetőzni kellett annak, aki szintiszta fikciót használt föl. A mese maga tehát ismert volt a korszakban, igazából arról van szó, hogy a 18. század második felében ez elismert irodalmi műfajjá válik. Ahogy mi értelmezzük, az a mese egy epikus, rövid lélegzetű műfaj, amelyben a valóság ellentmondásai, kötöttségei nem érvényesek. Ez többé-kevésbé a rajzfilm valóságával rokon, tehát saját szabályai vannak, és azok nem azonosak a valóságéval. Leesik, akkor nem hal meg, bármi történhet. Átváltozhat, föltámadhat, fölkunkorodhat. Tehát a valóság szabályai azok nem érvényesülnek benne, mindazáltal a saját szabályai áthághatatlanok. A műfajnak a célja alapvetően az, hogy átemberesítse, emberszabásúvá tegye a világképet. Ilyen szempontból pszichés szükségletet elégít ki, antropomorfizál, artikulálja a félelmeket, aggodalmakat, és kompenzál. Probléma is, hogy a mai kultúrából a mese meglehetősen kiveszett, már a gyerekek sem kapnak elég mesét, mert ez a kompenzáló és artikuláló szerep a gyermek számára nagyon fontos. Egyébként az ember számára is fontos, aki már mesét nem hallgat, nem olvas, és helyette ugye más réteg irodalmakat talált magának, ezotériát, szerelmi történeteket, szifit, fantazit, akármit, amiben ugyanezt a kompenzáló szerepet élvezheti. A mese nagyon régóta jelen van, az ősidőktől jelen van az emberi kultúrában, de huzamos ideig íratlan lévén az irodalomnak nem volt igazából része. Nemzetközileg 4 típusát különböztetik meg, az állatmesét, ami azonban nálunk elhanyagolható, annyira kevés van, hogy szót sem érdemel, a varázsmesét, ezt magyarul szokták néha tündérmesének is mondani, de azért a varázsmese a hivatalos elnevezése, a tréfás vagy csali mesét, tudják, ez az a típus, ami önmagának is ellent mond. És az okmagyarázó mesét, ezt idegen szóval aitiológiai mesének nevezik, de biztos ismerik magát a típust, tehát miért van az egérnek bajsza, miért van a babnak köldöke, mit tudom én. Nem tudják, hogy miért van a babnak köldöke? Nem tudják? Igen, a parázs meg a szalmaszál. És... Hát mentek volna át, ugye a baba simán átsétál, de a parázs az elégette a szalmát, beleesett a vízbe, tehát az egyik a víz mellelte a halálat, a másik meg elégett, és a nyavajás bab meg úgy kacagott a parton, hogy kipukkadt. Szerencsére azonban arra járt egy szabólegény, és összevarta, de neki csak fekete cérnája volt, ezért fekete a bab köldöke. Ha, ezt nem tudták. Na jó, ez az aitóló, az okmagyarázó mese. Ebből elég sok van, és a kisgyerekek ezt szokták nagyon élvezni. De az a szó, hogy mese, a szó, hogy mese huzamos ideig találós kérdést jelentett, rejtvényt. Nem tudom, mondták önöknek a nyelvészek, hogy mi az, hogy halálburi Bertalan toldalékja? Nem. Jó, akkor mondom, hogy a 16. századtól kezdve ott van a szó, hogy mese, a köztudatunkban, de rejtvényt jelent. Halálburi Bertalan még úgy határozza meg, hogy elrejtett szó. Tehát találós kérdésre adott válasz, rejtvény. És Balassi is így ismeri. Arany László még csinál egy ilyen mese könyvet, vagy találós kérdés könyvet, ami úgy kezdődik mindig, hogy mese-mese mi az? Tehát minden rejtvényt így vezet be. De Isten igazából már a 18. század végén van egy kettősség a mese szó értelmezésében, mert külföldről a Comte Conte francia szónak a magyarítására nem tudnak más szót kitalálni, mint az, hogy mese. Noha a kont varázsmese, akkor sem tudnak mást adni. Báróczi Sándor, a testőríró az, aki az első ilyen fordítást készíti, és a Conte Moreau, tényleg azt jelenti, hogy erkölcsi mesék, című kötetet úgy fordítja magyarra, hogy erkölcsi mesék. De az előszóban ő is mentegetőzni kényszerül. Azt írja, én jól tudom azt magamban, hogy a mese enigma, tehát, hogy rejtvény. De hát mégis az tartja magát az eredetiéhez, ő az első, aki valóban műfordítást készít. Tehát ragaszkodik az eredetihez, azt sem stilisztikailag, sem gondolatilag nem dolgozza át, valóban műfordítást készít, a címet is megőrzi, noha ugye tudja jól, hogy a mese nálunk nem azt jelenti. Az európai mesekincs egészében nagyon sok a keleti eredetű szüzsé, az indiai, szanszkrit eredetű szüzsé. Nagyon sok. De részt vesz benne a kis-ázsiai görög kultúra is. Hát az Ahikár regényről mi már egyébként beszéltünk, de a misztérium vallások is nyomot hagynak rajta. A halhatatlanságra vágyó királyfi az a misztérium vallások gondolatkörének köszönheti a létét. És a Rip Van Winkle történet is, amely ezzel rokon. Elég erőteljes hatást gyakorolt az európai mesekincsre a héber irodalom. Csak kevésbé és csak bizonyos helyeken színezte át a kelta mesekincs. Irodalmi műfajjá 18. századi francia szerzőknek a kezén vált. Na de hol éltek? Peremvidéken, szigetszerűen, kevesen. Hát az Európa egésze az nem volt kelta. Hát nagyon kicsi esélyük volt arra, hogy befolyásolják az egyébként indoeurópai nagy többségnek a szüzsékincsét. Sajnos ez, hogy mekkora lélekszáma van egy népnek, az belejátszik a folyamatba. Na, a franciák a 18. században ezt már elismerté teszik, majd mondok néhány konkrét nevet, de Isten igazából, és ezt önök tudják, a romantika fedezi föl, ahol ugye tudják, hogy a fantasztikum iránti érdeklődés önmagában megnőtt, és a népi egyúttal ősit is jelentett a számukra. A mi mesekincsünk is több rétegből tevődik össze, az ősi magyar hitvilágot megőrző mesékből, amiről sokat beszéltünk a fél év elején. Néhány példa a középkorból szintén átalakult és mesévé lett, a Sánta és a Vak példázat például. Hát részt vett benne az Erasmusi program által kultivált tanítómese, az ezopuszi mese, a mi irodalmunkat kevéssé tudta megtermékenyíteni, de számos történet érkezett a magyarba, mind a héber, mind a görög irodalomból, és számos történet végül is ebben az időszakban közvetítéssel. A 18. században nálunk dominánsan fordítással érkeznek, kevesebb az a történet, amelyet a népmese megemelésével honosítanak meg. Majd a romantika az változtat ezen a helyen. Hogy néhány francia szerzőt mondjak, aki valóban részt vett ennek az anyagnak az irodalmivá nemesítésében, hát azért csak fölírom ezeket, jó, hát hogyha gondot okoz a lejegyzésük. Az egyik Charles Perrault, aki a Csizmáskandúrt, a Csipkerózsikát, az első hamupipőke történetet, és a Gyöngyöt nevető lány történetét megírta. Gyöngyöt nevető lány? De sírt is, az is valami ilyesfélét sírt, Gyöngyöt nevetett, igen. Az igazából nemzetközi szüzsékincsben Álmenyasszony a témának a neve, mert tudják, hogy a boszorkány a saját lányát ültette oda, aki nem tudott gyöngyöt nevetni, meg mit tudom én mit sírni, vagy nem tudott a hajából akármit fésülni, hanem tetűt fésült belőle, és így derült ki, hogy ő álmenyasszony. Na jó, ő az első, ez 1697-ben jelent meg Párizsban az ő első gyűjteménye. A másik, a következők azok nők lesznek, ezért különösen szeretjük, az Marie Aulnoy. 1782-ben jelenik meg a gyűjteménye. Hát, Konyi lefordította az egyik művét, a Belbelt, az idegen országba házasodni menő királyfinak a története, de nem ez, amit ismernek, valószínűleg jobban ismerik, a három kívánságot. Azt a szüzsét, amikor tulajdonképpen hülyeségekre elhasználják a három ajándékba kapott kívánságot, mert egyszer, mit tudom én, kolbászt kívánnak, aztán dühében azt mondja az asszony, hogy nőjön az orrodra a kolbászt, hát a harmadik kívánságot kénytelen arra használni, hogy jöjjön le róla a kolbászt. Oda van a három kívánság. Na jó, ez volt Madame d'Aulnoy. És a harmadik az Marie Beaumont. Beaumont. Marie Beaumont, aki az 1750-es, 70-es évek között egy sorozatot ír, ami aztán ugye Magasin des Enfants, gyermekek tárháza címmel jelenik meg. Ez szintén lefordították majd magyarra, majd mondom mindjárt, hogy milyen érdekességek vannak benne. 1781-ben jelenik meg magyarul Derzsi János és Tordai Sámuel közös munkájaként. Ez az oktató szépirodalomnak tartozik egyébként a fajtájába. Egy nevelőnő és a nevelt leánykáknak a társalgását örökíti meg, és ennél fogva felettébb erős a nevelő hatása, de az, hogy lányoknak szól, azt azért vegyük észre, hogy lányok a címzettek. 100-nál több elbeszélés van benne, akár úgy, hogy okulásul mesél, a kisasszonyok mesélnek, vagy a nevelőnő mesél nekik, mindegyiknek nagyon beszédes neve van, jó kisasszonyka, okos kisasszonyka, szeles kisasszonyka, meg akárkicsoda, és hát a jó asszony a nevelőnő, az szokott a nap végén, amikor ugye elmondták a földrajzi tudnivalókat, a vallási tudnivalókat, a földrajzbolt, meg a akár történelmet, fölmondták a leckét tehát a leánkák, akkor egy igazi mese vagy szép prózai történetet mesél el a jó asszony. Most ezek között a történetek között alapvető fontosságúak vannak. A szép és a fenevad. Önök szép és szörnyeteg, ugye, ezzel a címmel kerül be újonnan. Itt van az első magyar nyelvű megfogalmazása. Egy makrancos hölgy történet. Konyinál is volt egy, de itt is van egy. A három kívánság történet benne van. A hálás oroszlán történet benne van. Tehát Isten igazából a történeteknek egy nagyon széles merítési bázisa a következőknek a sorára. A harmadik időben következő történet az egy darab történet Faludi Ferenc téli éjszakáiból. Faludi Ferenc egyébként már halott erre az időre. Ezt az egyetlen szép prózai művét 1787-ben halála után Révai rendezi sajtó alá. Ebben egy történet van, ami mesének minősül, noha a Faludi feldolgozásában elég erősen oktató jellegű. Maga a történet az a vihar, Shakespeare viharjának az unokatestvére, majd beszélek erről az egész kötetről, csak most itt szögezzük le, hogy ez az egyetlen történet az egész kötetből minősül valóban mesének, mert egyébként elbeszéléseket tartalmaz. A következő gyűjtemény az kéziratban maradt, ez Szilcz Istvánnak a mesegyűjteménye 1789-ből. Szilcz István Szabolcs megyei földbirtokos volt, és voltak gyerekei, mit tudom én, 8-10 éves gyerekei éppen e tájban, mint a kalondja, és az ő számukra írta ezeket a meséket. A mai napig nem sikerült rájönni, hogy honnan dolgozott. Néhány meséje annyira nem magyaros mondatokkal van tele, hogy az ember azt képzeli, hogy németből fordította. Viszont vannak olyan mesék vagy jellegek benne, amikről azt gondolja az ember, hogy ez magyar szóbeli hagyományból származik. De mind a kettő, nem zárja ki egyik a másikát, tehát mind a kettő lehetséges. De azt eredményezi, hogy stilisztikailag azért nagyon nem vagyunk büszkék rá, de mint teljesítményt azért megbecsüljük. Néhány nagyon híres történet bukkan föl benne. A vadászok királyról való história mindegyik több ilyen elemet is tartalmaz, például az eladott újszülöttnek a történetét tartalmazza. Hát tudják, hogy valamiért cserébe meg kell ígérnie azt az egy dolgot, amit otthon nem tud. Hát és ő azt nem tudta, hogy otthon megszületett a gyermeke. Tehát ez az eladott újszülött. A másik az áruhás vőlegény története, ami benne van. Hát Benedekelek is földolgozta, több ízben is. Kolozsvári Grand Pierre Emil is földolgozta. Disznófickó vagy Vörös Ökör. Egyik sem ismerős, azért ismerős. Na jó, tehát áruhás vőlegény, aki disznóbőrben, vagy kék mindegy, hogy valamilyen bőrben vette feleségül a lányt, és a lány a kíváncsisága miatt veszíti el a férjét, és ezt követi az Ámor és Psziché történetnek a szüzséje, a szolgál a férjéért szüzsé, amikor a lány ugye nyakába veszi a világot, és fölkeresi a szerelmesét. Közben vígjátéki elemként felhasználja a férfi ruhás nőnek a mozzanatát, hogy bizonyos próbatételeket állítanak elé, édes étkeket fürdőbe viszik, mint a Bankó lányát. És éppen olyan módon dicséretesen helyt áll. Most ilyen módon több meséje van, ami a történeteknek az egész tömegét, ismerős történeteknek a tömegét tartalmazza. Hát, mit mondjak, amit biztos ismernek, az a három ördög fiú, az erszénnyel, a köpennyel, meg a palástal, ami a Csongor és Tündének az alapelemévé vált. A három vándorló királyfinak a történetében az egyik kalandot Pilinszky János az Aranymadárban dolgozta föl. Ez egyébként úgy, ha nagyon régre visszamegyünk, ez a Szent György történet. Tehát a hős megmenti a lányt a szörnyetektől, sárkánytól rendszerint, és valaki el akarja lopni a hősies tettét, és a lány, vagy esetleg hát az állatai azok, akik megmentik őt. Pilinszky János 50-es évek, talán 58, valahogy ilyen tájban ő írta meg ezt versé, ezt az Aranymadár történetet, amikor hát ő elég, hogy a 56 után elég rossz helyzetben volt, és akkor nyilván ezért több mesét is írt, és azzal némiképp felhasználva a mese vigasztaló funkcióját, önmagát is megajándékozta azzal, hogy az ő hőse elérte végül is, amit akar. Nagyon érdekes az a történet, az a Pilinszky aranymadara. Ha kezükbe kerül, nem ulasszák el megolvasni. A Harry Potter az ősöreg szüzséknek az egybedolgozásából áll. Külön-külön mindegyiket ismerik valószínűleg. Hát a legkisebb az elnyomott fiú fölszabadulása, az a tipikus. Most nem olyan régóta, ez csak néhány évtizedben mérhető, hogy mennyire úgy látszik szükség van a fiú és az idős pártfogó kapcsolatára. Úgy látszik, sem testvér, sem család nem tudja ezt a szerepet betölteni. Az első ilyen világra szóló sikerű megfogalmazása ennek a kapcsolatnak a Star Wars-nak az eredetije volt, ahol ugye a tanító és tanítvány kapcsolatában. Ez akkor még durran, mert akkor ez még újnak számított. Na, ezt például felhasználja. Darabonként nagyon ismert szűzsé elemekből van összeállítva. De Isten igazából soha nem számít, hogy ismert-e. Az eredetiséget a konstrukció adja. Hogy van fölépítve, hogyan van új köntösbe öltöztetve, és a Harry Potter ilyen szempontból zseniálisan van megcsinálva. Hát nagyon jó, modern szerkezetbe van beledolgozva, és jól van fölöltöztetve irodalommá. Néhány archetipikus félelmet megfogalmaz, és hát engedelmeskedik a korszak nagy elvágyódási járványának, megalkot egy olyan világot, egy fantasztikus világot, ami kéznyújtásnyira van tőlünk. Majdnem elérjük. Azt a látszatot kelti, hogy az ember átléphet ebbe a világba, ahol valamilyen módon mégis érvényesek az általunk elképzelés, ahol valahol mégis győzhet az ember. Tehát ezt nagyon jól csinálja. Na most ez egy más kérdés, hogy ahogy sorakozott egymás után a 7 kötet, az hogyan épül egymásra, és hogyan dagad. Ez most az irodalmi megvalósulásnak a kérdése, hogy az első kötetek nagyon karcsúak, az utolsók már nagyon vastagok, és az nem a probléma bonyolultsága miatt lett ennyivel hosszabb, hanem sokkal több a párbeszéd, és sokkal több a redundancia. Tehát, ez minden ilyen sorozatnál előfordul. Cápa egy, cápa kettő, akármelyiket nézzék. Amikor, de hát ugyanez történt egyébként, jó van az elbeszélés, majd akkor, amikor legközelebb idő lesz rá. Ugyanez történt a Gyűrűk urával is, már a filmmel. Az első film az még nagyon szoros ütemezésű volt. Hát a harmadiknak se vége, se hossza. Tehát ez a végzet a Harry Pottert is elérte. Most, ha arra a vitára gondolnak, ami a zajlott körülötte, nem tudom, arra gondoltak-e, amikor ismerté lettek, nem amikor megjelentek az első, hanem amikor már a harmadik, negyedik jelent meg, akkor kapott észbe a világ, és kezdték el nagyon sokan támadni és kárhoztatni, és megint csak azt kell mondanom, hogy ez a legaljasabb dolog a világon, hogy olyanok kritizálták, akik nem olvasták. Nem olvasták. És támadták, ő légből kapott vádaknak az alapján. Én azt mondom, hogy a Harry Potter ilyen szempontból óriási szolgálatot tett az olvasás megszerettetésében, mert olyan életkorú gyermekek kezdték el olvasni, akik egyébként nem olvasnának még, ekkorát meg pláne. Diszlexiás gyerekek veselkedtek neki, hogy olvassák. Ugye ez gyerekközönséget céloz meg. A Gyűrűk ura az felnőtt közönséget, de ugyanilyen módon. Hát sok világot alkotnak meg mai napság azért, mert az elvágyódás az nagyon erős az emberekben. Tehát olyan univerzumokat alkotnak meg, ahol mégiscsak a kompenzációt megkaphatja az ember, ahol mégiscsak győz a jobbik. Tehát ezek a történetek ma is nagyon fontosak, mert tömegesen adják meg az embernek a felszabadulásnak az élményét. Tehát pótolják azt a mesekincset, amit a mai ember már elveszített a jelek szerint. Ha ezzel pótolja, ezzel, hát ez pszichés szükséglet, ez muszáj, hogy legyen az embernek. És akkor már inkább Gyűrűk urával pótolja, és ne a románával, vagy akármivel, mert azért már mégis. Na jó, nem volt ilyen egyszerű, már abban az időben se az élet, mint hogy most sem egyszerű, mert hát akkor is voltak ilyen irányítók, akik lenézték ezt a kincset, és nagyon szerették volna irodalom alattinak bélyegezni. Hát éppen a felvilágosodás, ez elég arisztokratikus ízlés, és a mesekincset az eléggé lebecsülte. A klasszikus példa erre az Csokonainak a Tempefőie, ahol a szemünk előtt a színpadon az elmaradott vidéki nemeslányok mintája, Éva, a kályhafűtő Szuszmír meséjét hallgatja. Szuszmír pedig a hálás halottnak a történetét meséli el neki, ami ugye nagyon régóta része a meseirodalmunknak, benne van a Szilcz István mesegyűjteményében, benne van a, mit tudom én miben, sok mindenben még. Nos, ezt a mesélést Rozália szakasztja meg, aki belép a szobába, Rozália, és egy új párbeszéd kezdődik, amiben Rozália erőteljesen lebecsüli a mesét. Boldog Isten, hát már nincsen egy dicsőségesebb tárgy, melyen édesebb megelégedéssel mulathatja magát nemes elménk. Egy nemes lélek vágyódásai velek meg nem elégezhetnek. Szép kimondásokat leheté keresni abba az osztékhátos fecsegésbe. Vannak-e benne, abba az alacsony lélektől koholt mesébe példás történetek? A nemes erkölcsnek semmi nyomát nem találhatni oly szemét észnek szüleményébe. Éva veszi védelmébe a mesét, én elmémet mulattatom, és evégre valók ezek a mesék. Rozália végül elkergeti Szuszmírt. Ez ugye felettébb kérdésessé teszi, hogy na és akkor ebben az összeütközésben melyik csokonai szócsöve? Ez nagy kérdés, mert nyíltan egyiknek sem fogja a pártját. Talán azt gondoljuk, hogy ezt a stílusú mesét ő sem becsülte, ez az osztik, hát, ahogy a kályhafűtő elővezeti ezt a mesét. De magát a mesét talán nem kárhoztatta, mert itt Évának adott igazat abban, hogy hogyan ugye, viselkedik Rozália. Éva teszi a szemrehányást. Hát, ha én a maga semmire kellő könyveit kihaigálnám előle, nem fogna én rám megneheztelni. Hát maga miért zavarja meg az én mulatságomat? Szép, ami az embernek kedvét megnyerheti, mondja Éva. Vannak szép semmire kellők, mondja Rozália. Vannak rút semmire kellők, mondja Éva. Rozália, azok a nyomorult mesék szépek, de semmit sem érnek. Éva, azok a nyomorult könyvek rútak, és semmit sem érnek. Tehát az összeütközésben végül is nem tudjuk meg, hogy mi volt magának, csokonainak a vélekedése a jelenségről. Ez az egyik, amiről be kellett számolnom, a másik pedig az, hogy ugyanebben az időben a kalendáriumok is megkezdik a meséknek a közlését. A kalendárium az rendkívül népszerű kiadvány a korszakban, ugye azt mondják, hogy a családok túlnyomó többségében összesen két kiadvány van, a kalendárium és a Biblia. Tehát a kalendárium az mindenkinek kellett, hiszen abból lehetett az egyházi ünnepeket, a névnapokat kiolvasni. Abban, hát és ugye az a kalendárium az nem olyan volt, mint a mi zsebnaptárunk, illetve most is vannak még naptárok, amelyek egy kicsit bővebbek az egyszerű naptárnál. Mi van még benne? Postai díjszabás, mértékegységek vannak még benne? Vannak még általában. Vagy fontos címek és telefonszámok, közintézményeknek a telefonszámai. Ha igaza van a holdállás, az régen is benne volt. Na, én nekem még volt olyanom, amiben a mérges gombáknak a fejezete volt még benne. Tehát, és akkor is ilyen volt. Hát közegészségügyi tanácsok voltak benne. Jó, akkor a közegészségügyet az érvágási tanácsok jelentették. De nem mindig lehet eret vágatni. Ho-ho, annak megvan a maga módja. Hold ilyen állásakor, meg olyan időjáráskor, annak szabályai vannak. Hát ilyesmik voltak benne, vetési tanácsadók voltak benne, és sok minden mellett szép irodalmi betétek is voltak benne, először csak nagyon rövidek, hogy üresen ne maradjon az a pici kis rész, mert hogy minden nyomdásznak az a szégyene, hogy van ott egy fél lapnyi üres hely, akkor egy pici kis történetecskét, példázatot, vagy hát utóbb egy pici mesét belerakott. És hát kiderült, hogy szeretik a népek, szívesen olvassák. És akkor dagadtak ezek a szépirodalmi betétek, folytatásosokat közöldek, úgyhogy idén, meg jövőre, meg azután. Tehát több évig folytatódott, míg véget ért egy bonyolult történet. Tehát egy ilyen kalendáriumi toldalékban, a kassai kalendáriumnak a toldalékjában 1763-ban már megjelenik ismeretlen forrásból egy Perrault mese a gyöngyöt nevető lányról. Hát maga a kivitele az nagyon szerény, nem tudjuk kifordíthatta, nagyon sietős munka, de megbecsüljük, mert ez a legkorábbi nyomtatott változat, és jelzi, hogy hol lesz még további kiforrása, kifutása a mesének. Tehát az, hogy a későbbiekben olyan szélesen elterjedt, abban a népkönyvek és a kalendáriumok is jelen voltak. Hát most már nagy-nagy bolondság volna tőlem, hogyha belefognék az elbeszélésekbe, így akkor aztán még mondok vaj három szót a meséről. A mese stilisztikai hatását részben az archaikus nyelvi jelleggel éri el, ezt lehet utánozni, elég jól lehet utánozni. A másik, amivel utánozni lehet a mese stílusát, az a képszerűsége. Most ezzel azt kell mondanunk, hogy a meseműfaj ma is nagyon eleven, úgy átdolgozásoknak a serege született, Pilinszkit már említettem még, majd az elbeszéléseknél Lator Lászlót fogom mondani. Felnőtteknek is van, gyerekeknek is van. Az is megtörténik, hogy új anyagot régi szerkezetben, varázsmese szerkezetben közölnek, tehát a modern világot dolgozzák föl, de eredeti népmesei szerkezetben, és fordítva is előfordul, tehát a régi anyagot újra mesélik. Hát, aki nagyon jól csinálta ezt a műfajt, az Stanislaw Lem volt a Kiberiádával, ami Kiberiáda, tehát ősi szüzséket mesél modern technikai környezetben, robotokkal, meg akármikkel, de ősi történeteket. A másik, az a, hogy a sajátunkra is utaljak, az Török Sándor volt. Őt is ismerik, mert a Kökösszi és Bobolyszát ő írta. Azt ismerik, nem? Kökösszit és Bobolyszát. Nem? Na, ez már egy másik generáció, úgy látszik. Na, mindegy. Ő még a 30-as években írt egy egész kötetet, a Felsült óriás és a kilenc csoda címmel, amiben modern technikai környezetben dolgozta föl szintén a régi szüzséket. Hát vannak, akik szívesen dolgoznak ilyenekkel. Sámati Tamás volt az, aki sok ilyen történetet újra dolgozott. És van végül is ugye egy, hogy is mondjam, városi folklórba tartozó modern népmese is, a Gammatyiról szóló mese. Önök már nem találkoztak vele? Jaj, pedig ez élvezetes. Egyszer volt, hol nem volt, a koordináta rendszeren is túl a valós és valótlan számokon, valahol egy egysugarú körben élt egyszer egy jó öreg háromszög. Ennek a háromszögnek volt három szöge. Alfonzó, B. Tamás és Gammatyi. Azért emlékeznek még ugye a matematikára ennyire, ugye, hogy ez csattanjon. Történt egy egysugarú napon, hogy az öreg háromszög így szólt szögeihez. Én már átkonvergálok egy más számrendszerbe. Adott nekik egy pár hamuban sült logaritmust, és elindította őket az óramutató irányával ellentétes irányban. Azok mentek, mendegéltek egyenletes gyorsulással, míg egyszer csak egy sűrű étarendszerbe értek. Megrémülve hallgatták a szomszédos absziszákban ülő komplex számok és konjugáltjaik üvöltését. Még mindig emlékeznek? Azért valamire még igen. Estére kelve letelepedtek egy terebélyes egyenlet tövében, tüzet raktak néhány előjelből, megsütötték negyedik logaritmusukat, és integrálni kezdtek. Amint javában integráltak, megjelent egy gonosz szakálú koszinusz, és nagyot kiált. Adjatok logaritmust, vagy elfújom a tüzeteket. De nem fújta el, csak a görbéje járt. Nosza Gammatyi sem volt rest, felugrott, és elkezdte kergetni koszinuszt. Az étrendszer közepén egy felülről korlátos kacsalábon forgó emeletes tört állt. Minden irányban divergens utak vezettek ki belőle. Koszinusz ide tartott. Gammatyi előrántotta a negatív előjelet, és megsemmisítette vele a koszinuszt. Na, még tart egy darabig, de végül aztán megtalálja ugye az öreg tangens királyt, akinek a birodalmát elfoglalta a gonosz Koszinusz, és hálából neki adja a királyságát, 45 fokját és 3 oldalát, Amáliát, Beátát és Cecíliát. Gammatyi pedig így válaszolt, a 45 fokot elfogadom, de a 3 oldal nekem sok. És akkor a testvéreit odahívta, Alfonzó aránylik Amáliához, B. Tamás Beátához és Gammatyi Cecíliához. És így tovább, és így tovább. Hát ez a városi folklórba tartozik. Számos meséből származó szólással van dolgunk a mai napig is, palacbazárt szellemekkel, amiket ha kiszabadítanak, kiszabadult szellemekből, és így tovább, és így tovább. Tehát a meséknek a szerepe a közgondolkodásnak a kialakításában óriási. Hát az elbeszélés most már a jövő órára marad. Hát jó mulatást akkor a következő alkalomig. Viszontlátásra!
Elhangzott Rádióegyetem. Mesétől a regényig. Sárdi Margit, Önállósult kisepikai műfajok. Az ELTE BTK-n 2011. december 1-én elhangzott előadás felvétele. Hangmérnök Kenyeres Balázs volt.